Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STL Szabad Egyetem előadás sorozat 27. szemeszterének soron következő előadásán. Az STL Szabad Egyetem 27. szemeszterében összesen 13 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában nézhetik vissza. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Mai előadónk professzor dr. Gyenge Zoltán tanulmányait a Szegedi Jogi Karon végezte, majd az ELTE-n szerzett filozófus diplomát. A végzést követően az STE korábban JATE filozófiai tanszékén dolgozik, amelynek 2008-tól tanszékvezető egyetemi tanára. A végzése után ösztöndíjas a bécsi, majd a Heidelbergi Egyetemen. Előbb kandidátusi fokozatot szerzett, majd habilitált. 2005-ben szerezte meg az MTA doktora fokozatot. Tanított Szegeden kívül Budapesten, Debrecenben, Veszprémben, valamint több európai egyetemen tartott vendégelőadást, vagy vett részt nemzetközi konferencián, többet maga is szervezett. Egyebek között Koppenhágában, Weimarban, Naumburgban, Metzben vagy éppen Frankfurtban. Széchenyi professzori ösztöndíjas, majd Széchenyi István ösztöndíjban részesült. Művei itthon és külföldön neves kiadóknál jelentek meg. Monográfiáit írt Schellingről és Kierkegaardról is. Ez utóbbi, Kierkegaard élete és filozófiája megkapta a könyvszakma nívódíját jelentő Fitz díjat. Külföldön a Walter, de Gruyter, Vrin vagy a Moore adta ki írásait, jelenleg egy a Paul Gravel gondozásában megjelenés alatt áll. A német idealizmus Nietzsche és Kierkegaard mellett elsősorban művészetfilozófiai kérdések érdeklik. Ebben a témakörben jelent meg a Kép és mítosz című műve 2014-ben, amely a Tipotex kiadónál az év könyve címet nyerte el. Majd ennek második kötete 2016-ban, a Kép és mítosz második, a Magyar Filozófiai Társaság elnöke 2014 és 2018 között a Deutsch-Ungarische Gesellschaft für Philosophie alapító tagja, a Soren Kierkegaard Skrifter magyar kiadásának szerkesztője. Schelling és Kierkegaard több művének fordítója. 2012-ben jelent meg a Pseudo Kierkegaard álnéven írt könyve, a Megfordult világ, amelyet a kritikák legalább annyira a szépirodalom, mint a filozófia körébe sorolták. Professzor dr. Gyenge Zoltán jelenleg az Egyetem Filozófiai Doktoriskolájának vezetője, a Magyar Rektori Konferencia Bölcsészeti Bizottságának társelnöke, illetve a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának dékánja.
Szeretettel üdvözlök mindenkit a mai előadáson, amelyen elsősorban a tér és az idő problémájával fogok foglalkozni. Megpróbálom mindezt nagyon közérthetően tenni, és nem utolsó sorban ajánlom figyelmébe minden természettudománnyal foglalkozó kollégának, hiszen a tér és idő úgy gondoljuk, az elsősorban a természettudományok körébe tartozik, például a fizikának az egyik nagyon fontos kérdése, de ugyanígy a tér és az idő problematikáját megtaláljuk a filozófiában és a művészetekben, illetve az irodalomban, úgyhogy a mai előadásban ebből az irányból is szeretném ezt a kérdést megmutatni. Meglehetősen sok képzőművészeti anyaggal, illetve még film részlettel is demonstrálni azt, hogy mit jelent a tér és az idő a filozófiában, művészetekben versus tudományban. Kezdeném mindenképpen azzal, hogy a filozófia, művészet és a tudomány az egy egységes egésznek a részei, de mégis elkülöníthetők egymástól, és ezt fontos akkor kiemelni, amikor nagyon úgy tűnik, hogy a természettudomány döntően megpróbálja leuralni a mi világunkat, és ezzel a bölcsészet és társadalomtudományok kicsit háttérbe szorulnak, De akkor is tudnunk kell, hogy ezek a tudományok, ezek a területek, ezek mind egy egységes egész részei, ahogy azt egyébként egy természettudós barátom kijelentette. A filozófia és a művészet abban különbözik a tudománytól, és itt nem csak a természettudományt értem alatta, hanem általában a tudományt, és ez több filozófus megállapítás, egészen Arisztotelésztől kezdődően mondjuk Kár Jászperszig bezárólag, hogy a filozófia és a művészet az döntően a magánvalóságnak a szférájában mozog, ennek megfelelően nincs materiális haszna, nem is mérhető, illetve másképp mérhető, mint a tudományok. Ezzel szemben a tudomány a sokkal inkább a mire valóságnak a területén mozog, és a haszon a tudomány szempontjából ugyebár értelmezhető, hiszen az, hogy itt meg van világítva ez a tér, az, hogy számítógépet használunk, az, hogy ezt ki tudom vetíteni, és egyáltalán ezt közvetíteni lehet, ez mind-mind a tudomány nagyszerűségének köszönhető. Tehát ilyen értelemben a haszon, mint olyan, a tudomány területén jelen van, míg a filozófia és a művészet, illetve Hegel még hozzáteszi a vallást is, területén ez a materiális haszon, mint olyan, nincs jelen. Ugyanakkor nagyon erőteljesen a tudomány mellett a filozófia, művészet, irodalom, a művészetet én most tág értelemben veszem, tehát mindenfajta művészet beletartozik, a filmművészettől a szépművészetig, az irodalomig minden. Döntően ez adja ki a nemzeti kultúrát, és ott felsorolok néhány nevet, aki nélkül például magyar nemzeti kultúráról, akik nélkül nem lehetne beszélni, és ugyanígy a tudománynak a névsorát is mellé lehet tenni, akik nélkül ez a nemzeti kultúra, mint kincs tulajdonképpen nem létezne. Tehát ez a két terület, ez két olyan szemléleti mód, amely tulajdonképpen ugyanazt szemléli, csak más és más irányból. Erre egy jó példa, az ötlet onnan jön, hogy Martin Heidegger, a 20. század legnagyobb filozófusa, említi, hogy a Rajna vízesése az a 20. századi embernek egészen mást jelent, mint mondjuk egy költőnek. A Rajna vízesése, ugye itt a képen a Rheinfahrt lehet látni Svájcnál, azt hiszem Európa egyik legnagyobb vízeséséről van szó, és azt látjuk, hogy ott a karzaton beleépítve egy picit a vízesésbe csodálják a víznek a hatalmas erejét, ugye ezt a művészetben ezt nem is szépnek, hanem a fenséges fogalmával szokták leírni, tehát az a fajta dinamikus szép, amely valamiféle félelemérzetet is kelt bennünk, egy csodálatot, de egyben egyfajta félelemérzetet is, hiszen nem szeretnénk azért beresni ebbe a vízesésbe. Heidegger azt mondja, hogy egészen másképp szemléli a művész ezt a rajnai vízesést, mint egy tudós. És mint mondja, a 20. századot az elsősorban a tudomány századának lehet nevezni, ennek megfelelően a technika századának, és ennek megfelelően a hasznosság az mindig is egy fontos szempont lesz a tudomány számára. Tehát Heidegger azt mondja, hogy a költő megnézi, hogy milyen szép, a tudós pedig azon gondolkodik el, hogy ez mennyire lehet hasznos, mennyire lehet például erőművet hogyan lehet építeni a Rajnára, sőt, mint mondja, nem is az erőművet építik manapság már a Rajnára, hanem a Rajnát építik bele az erőműbe. Tehát van a szép és a hasznosnak egyfajta diszkrepenciája, amelyre egyébként a 19. század egyik nagy gondolkodó, a német idealizmus egyik jeles képviselője fölhívja a figyelmet. Ugye az idézet úgy szól a hasznosságról, hogy ez csak egy olyan kor követelheti meg a művészettől, amely gazdasági találmányokra fordítja az emberi szellem legnagyobb erőfeszítéseit. Hát ugye ez a 20.-21. századra ez tökéletesen igaz, találmányok azok, amelyek meghatározzák a századot, és ehhez képest a szép, mint olyan, bizonyos értelemben háttérbe szorul. Schelling azt mondja, hogy eljön az a kor, amikor már a széptől is, a bölcselkedéstől is a hasznosságot várják majd el. Mint mondja, ez a kor lehet, hogy egyszer eljön, de ez a barbárságnak a kora lesz, és talán soha nem fog bekövetkezni, bízik benne Schelling, hát mindenki döntse, hogy bekövetkezette vagy sem. És legalul pontosan azért írom azt, ami ott olvasható, hogy ilyen, hogy hasznos művészet, ez a kifejezés a művészet értelmében nem létezik, illetve egy módon létezik, a hasznos művészet az nem más, mint a gics. A gics, ami ugye eladható, tömegtermékként termelhető, nem egyedi, nem megismételhetetlen, nem rendelkezik azokkal a specifikákkal, amely a művészetet vagy a műalkotást jellemzi, hanem ugye ez az, ami mindenkire rásózható, ezzel találkozunk ugye akár például a múzeum shopokban is, ahol megnézzük a nagyszerű műalkotásokat, majd megvehetjük az egér alátétben a Leonardo utolsó vacsoráját. A gics egyébként a német verkitschen kifejezésből származik, ami nagyjából annyit jelent, hogy valakire ráshozható, valakinek eladható. Nos, hogy az idő, rátérve itt a problémára, az idő az mennyire objektív, vagy mennyire szubjektív, ugye nagyon sokan érezzük azt, hogy mérjük az időt, van karóránk, nézzük a mindenféle kütyükön, a számítógépen, a telefonunkon, hogy mennyi az idő, mennyi idő telt el, néha ránézünk, de ugyanakkor van valamiféle más időérzetünk is, tehát például mondjuk ez az előadás, ez mondjuk tart 50-60 percig, de lehet, hogy akit érdekel, az úgy érzi, hogy ez kicsit rövid volt, aki meg unalmasnak tartja, az úgy érzi, hogy már egy örökké valóság óta itt ül és hallgatja azokat a sületlenségeket, amit az előadó előad. Az időnek a szubjektív szemléletére egy olyan példát hoztam, amelyet szerintem mindenki ismer, ugye MZ per X, egy kicsit utána néztem a Mézga sorozatból, MZ per X ugye az a bácsik, az a hosszú szakálú fehér hosszú szakálú bácsi, aki ott ül a gépei előtt. Őről a következő személyes adatokat tudjuk, született a 30. században, ahol lakik, az Rákosszent Mihály, tehát ahol egyébként a Mézga történet is különböző epizódjai történnek. Anyja neve Lombik Köbgyök 45 per X, tehát még ez is megvan, és hát az őse az pedig, akit ő Köbükinek nevez, az Mézga Géza. Ugye Mézga Aladár és Mézga Géza, Mézga Aladár egy 11 néhány éves fiú, Mézga Aladár egy 40-50 éves férfi, és itt van a MZ per X, aki látszik, hogy hát nem a tinédzser korában lévő ifjúról van szó. Kérdés az, hogy most ki öregebb a másiknál. Tehát az egyik a 20. században él, a másik a 30. században él, az egyik 40 éves, 50 éves, a másik pedig, hát ahogy elnézem, 80 plusz. Hogyan mérjük akkor az időt? Egyik vonatkozásban ugye az egyik az öregebb, a másik vonatkozásban a másik öregebb. Tehát már itt ezen a kisé, mondom, tréfásnak szánt példán ez a fajta problematika szerintem tökéletesen látható. Illetve felhoznék egy másik példát, egy fizikus szerzőnek a példáját. Ez Carlo Rovelli, aki nem filozófus, nem művész, hanem egy elméleti fizikus. A hurokvantum gravitáció elmélet egyik jeles képviselője, és igen magasan jegyzett tudósról van szó. De ugyanakkor rendkívül népszerű szerző, a könyvei magyar nyelven is megjelentek, és azt tudjuk, hogy ezek a könyvek rendkívül népszerűek, mert szépen vannak megírva, érthetően, közérthetően vannak megírva. És ebben például ez a Rovelli, aki döntően bár fizikus, a problémát filozófusként közelíti meg, az idő rendjében nem többet és nem kevesebbet állít, mint hogy az idő az egy tévedés, de amit biztosan tudunk róla, hogy az idő természete a létező legnagyobb rejtély. Tehát az idő az, ahogy Martin Heidegger számára is, aki filozófus volt, és ugye a főművének a címe Zeit, Zeit, tehát lét és idő. Az idő problematika az gyakorlatilag az embert azóta foglalkoztatja, amióta elkezdett gondolkodni a kozmosznak az egészéről. Nem véletlen, hogy Rovelli például Anaximandroszt, preszokratikus filozófust emeli ki, azt mondja róla, hogy ő az első tudós, mert ő az, aki egyrésztről különbséget tesz a fent és a lent között, ez az, ami szerint egy nagyon fontos lépés a tudományban, illetve aki számára az arché, azaz az az elem, ős elem, amiből kiindulva a világnak az egésze magyarázható, azt ő apeironnak nevezi. Az apeiron az A az belőle fosztó képz, a peirár pedig határt jelent, tehát a fosztó képző, ami határtalan. Amit tudunk erről az apeironról, hogy térbelileg határtalan, időbelileg végtelen, és minőségileg meghatározhatatlan. Ezt tudjuk az apeironról, és mint mondja több tudós, hogy az Anaximandros azért volt fantasztikus, és azt mondja, hogy ebből árad ki tulajdonképpen a koszmosz, azért fantasztikus, mert valóban nem tudjuk pontosan, sem időben, sem térben, sem pedig ontológiai értelemben elhelyezni, hogy a keletkezés, a genezisz az honnan származik. Mint mondtam, a legfontosabb, és egyébként ez egy jó metódus véleményem szerint, kiindulni az antikvitásból, kiindulni a görögöknek a felfogásából. A görögöknek az időre több terminusuk is volt. Többek között a kairosz és a krónosz, és különböző fogalma volt az örök, illetve az időtlenre, az aidosz és az aion. Nos, az első, a kairosz, az tulajdonképpen a döntés idejét, azaz a pillanatot jelöli, amely voltaképpen időn kívüli mozzanat. Erre Platón kapcsán mindjárt visszatérek. Krónosz az pedig azt az időt, amelyben eltelik az életünk, születünk, élünk, meghalunk, illetve az öröknél is, az első esetében az örököt, mint például az istenek jelenti, illetve a második esetben pedig az időnek a folyamatos ciklikus változását, amely sohasem áll meg. Tehát ebben is van egyfajta statikus meghatározottság, örök, mint ez, örök, mint mondjuk egy Isten, és egy dinamikus meghatározottság, hogy örök, mint az időnek a végtelen folyamata. Tehát, mint mondtam, a krónosz, az emberre vonatkozó idő, az ugye a három dimenziót jelenti, a múlt, jelen és a jövő dimenzióját. Vissza fogok még térni Thomas Mannnak az egyik, talán legzseniálisabb művére, a Varázshegyre. A Varázshegyben Thomas Mann a következőt írja. Mint az idő, a tér is feledést szül, de olyan módon teszi ezt, hogy az ember személyét kioldja a kapcsolataiból, eredeti és szabad állapotba helyezi, sőt, még a pedánsból, a nyáspolgárból is szempillantás alatt amolyan csavargófélét csinál. Azt mondják, az idő a lété vize, de az idegen levegő is valami aféle ital, s ha hatásatán kevésbé alapos is, de annál gyorsabb. Hát itt van az, hogy, és mindez Hans Castorp a Varázshegynek az elején mondja, miközben tart a szanatórium felé, itt van az a helyzet, hogy ez a mondat a görög idő értelmezés nélkül tökéletesen értelmezhetetlen marad. Thomas Mann egy olyan filozófiai gondolatra utal a léti vize kapcsán, amelyet, hogyha valaki nem ismer, akkor már magát, a varázshegynek a felütését sem fogja teljes egészében megérteni. Mert miről van itt szó a Léti esetén? A Léti a folyója az Amelesz, amely folyóból a görög mitológia szerint, ezt Pláton egyébként az Állam című művében, az utolsó könyvben, az úgynevezett ér mitoszban írja le, minden megszületendő embernek innia kell, azért, hogy a születés előtt elfelejtse a saját sorsát. A saját sorsát, amelyet a sors istennőitől, a Moiráktól kap. Itt látjuk ezt a fantasztikus és egyben félelmetes festményt. Ez Gólyának a festménye, a sors címet viseli. Ugye a sors istennői Klótó, Lachesis és Atropos, a múlt, jelen és a jövőt, az egyik kiszövi az életünk fonalát, a másik kiméri, és Atropos az, aki elvágja az életünknek a folyamát, fonalát, és hát a negyedik nő alak az pedig feltehetően Ananke, akinek a lányai, hát lányai, ahogy elnézzük ezt a festményt, hát ezek a szörnyalakok sok mindenre hasonlítanak, de szép lányokra semmiképp. Azt látjuk, hogy éppen tevékenykednek, tehát fonják ezt a bizonyos fonalat, mérik ki, és ugye háttal látható Atropos egy ollóval a kezében, amint elvágja az életnek a fonalát, ugye ő jelenti tulajdonképpen a halált, és Gólya ezzel a festménnyel tökéletesen kifejezi azt, amit a görögök is gondoltak mindenről, nevezetesen az, hogy a sors szörnyűséges, az életben nagyon sok szenvedés van, és a görögök tudták, hogy ez a szenvedés az, amit meg kell próbálnunk bizonyos értelemben túlélni. Ezért ábrázolja ennyire csúfnak, mondhatni szörnynek a három alakot, illetve hát a négyből hármat látunk. A Atropos, aki elvágja az életünk fonalát, az annyira csúnya, hogy azt meg sem meri Gólya nekünk mutatni. Nos, a görög filozófia, görög filozófiában elsőként, aki foglalkozik az időnek a problematikájával, hogy mit jelent az idő, illetve hogyan tudjuk meghatározni az időt, az az antikvitás, de talán minden idők egyik legnagyobb filozófusa Pláton. Pláton ugye a filozófiáját dialógusokban fejti ki, párbeszédekben fejti ki, és az egyik ilyen egyébként kései dialógusa a Parmenidész címet viseli. Pláton ebben a Parmenidészben tesz kísérletet arra, hogy meghatározza, vagy valahogyan körüljárja az időnek a problematikáját. A keletkezésnek a lételméleti státuszát nézi, tehát ugye az, hogy valamiből lesz valami, ez egy ontológiai, lételméleti kérdés, tehát valami keletkezik, illetve pusztul, ez egy folyamat, ez egy lételméleti folyamat. De mi történik mindeközben az idővel? Teszi föl Pláton tulajdonképpen a filozófiában egyedül először ezt a nagyon komoly kérdést. Hogyan történik mindez? Mikor történik mindez? És mi történik tulajdonképpen a keletkezés alatt? Az idő az hogyan definiálható? És a következőt írja Pláton, idézem. Valami olyasmit jelent, hogy ebből csap át egyik állapot a másikba. Mert nem a nyugvásból, amikor még nyugszik, de nem is a mozgásból, amikor még mozog, csap át az ellenkezőjébe, hanem a pillanatnyi, ez a különös valami, foglal helyet a mozgás és a nyugalom között. Nagyon fontos megállapítása, minden időtartamon kívül. És ebből csap át a mozgó, amikor nyugvásba megy át, és a nyugvó, amikor mozgásba megy át. Mi ez a csodás valami, különös valami, pontosabban? Hát ez nem más, mint a pillanat. A most. Ugye az időt úgy szoktuk meghatározni, hogy múlt, jelen és jövő. Múlt már az, amit ezelőtt akár 5 perce, 10 perce mondtam, amikor ide bejöttem, jövő az, amit mondani fogok, és most éppen mondok valamit, de ez is, mondja Platón, és tulajdonképpen ezért mondja azt, hogy ez egy különös valami, ez a most, mert ez nem időnben van, ez, mint fogalmaz, időtartamon kívül van. Tehát a most, mint olyan, időtartamon kívül van. Hogy tudjuk ezt kezelni? Tehát a jelent hogy tudjuk kezelni? Amikor az nincs benne tulajdonképpen az időben, mert abban a pillanatban, ugye ezt pillanatnak is nevezzük, abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, már rögtön a múltba zuhan. A jövő az nincs. A múlt az volt. Az már egy nem létező. A jövő egy még nem létező. Az igazi létező az a jelen lenne. Igen ám, csak a jelent nem lehet megragadni. Ezt a mostot nem lehet megragadni. Tulajdonképpen Platón fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy nem tudok ezzel mit kezdeni. Nem mondja ezt így ki természetesen, de ez voltak éppen a konklúzió, hogy a pillanattal nem tudok mit kezdeni, tehát már is ott vagyunk az időnél, hogy van egy olyan időben létező időtényező, amely idő kívüli. Hogy kezdjünk ezzel? Mit kezdjünk ezzel? Mit kezdjünk ezzel a mosttal? Éppen ezért nem véletlen, hogy a görög filozófia számára a megismerés az döntően egy múltra irányuló tevékenység, ugye görögül anamnézis, itt is az az fosztóképző, csak mivel ugye magánhangzóval kezdődik, ezért an és nem a, tehát anamnézis azaz visszaemlékezés, a megismerés az nem más, mint visszaemlékezés, az amnézia szót mindenki ismeri, az ugye a eszméletnek az elvesztése, a fosztóképző annak a visszaszerzése. Ugye Platónnál ez egy sajátos szerepet tölt be, hiszen Platón szerint mi születésünk előtt a tudás birtokában vagyunk, csak éppen elfelejtjük, ugye, úgy, ahogy az Amelesz folyóból iszunk azért, hogy elfelejtjük a sorsunkat, ugyanígy elfelejtjük a zuhanás közben, ahogy a lélek belekerül a testbe, mondja Platón is, elkezdünk majd visszaemlékezni, és igazából a megismerés az gyakorlatilag nem egy ilyen induktív dolog, hanem egy deduktív dolog, tehát visszaemlékezünk arra, amit már egyébként is tudtunk. Tizianónak ez a szerintem fantasztikus festménye szemlélteti azt, hogy mit jelent a múlt, a jelen és a jövő. Ugye az idő előrehaladása, a Kronosz ideje, az gyakorlatilag kezdődik a születéssel, aztán kezdődik, aztán folytatódik az életünknek az igazán tevékeny, életerős korszakával, majd ugye egy leszálló ágba kerülünk, hát ki mikor, nyilván ez is egy szubjektív dolog, aminek a vége az tulajdonképpen a halál. Itt azt látjuk, hogy Tiziano ugye a születést azt a gyermekekkel, ilyen puttószerű gyermekekkel mutatja be, ugye ez a férfinek a három korszaka. A második az egy életerős ifjú és egy lány, és kettőjük között egyfajta erotikus vonzás is van, azt egyébként maga a hangszer mindig egyfajta erotikus konnotációt visel, és mutatja. Majd ott van a kedvencem, az Ag bácsi, aki pedig hát koponyákat fog a kezében, tulajdonképpen az ember azt várná, hogy elkezd vele labdázni. Tehát ő már elmereng a múltról, igazából már a múltban él, és egyébként ahogyan idősödünk, egyre inkább révedünk vissza a múltba, és egyre inkább keresünk a múltbeli emlékeket, és egyre erősebbek és válnak a múltbeli emlékek. Ez valahol az embernek a sajátossága, hát ezt éljük végig életünk során. Egy másik fontos idő meghatározás, az egyébként neoplatonikus gondolkodótól, tehát nagyon erőteljesen Platón hatása alatt álló gondolkodótól, Szent Ágostontól származik, latin nevén Aurelius Augustinus, aki a Confessiones, azaz Vallomások című könyvének a 11. fejezetében kezd el elmélkedni az időnek a problematikájáról. Ő is abból indul ki, hogy van a múlt, van a jelen, van a jövő. És föltesz egy nagyon fontos kérdést. A kérdés úgy hangzik, hogy mit tett Isten a teremtés előtt? Ha nem tett semmit, akkor miért kezdett el teremteni? Ha pedig valami rávette a teremtésre, akkor mi vette rá a teremtésre? Ugye? Ez egy nagyon fontos teológiai probléma, hogy mit tett az Úr a teremtés előtt. És ezért elkezdi vizsgálni Szent Ágoston az időnek a kérdését, és az idő kérdésében egyfajta időredukciós gondolatmenetet hajt végre. A következőt írja, maga az óra is eliramló részekben folyik, belőle elszállt immár múlt idő lett, és a jövő idő a még hátra levő. Ha tehát kiragadjuk az időből a részleteket, még a pillanat parányi részeire sem oszthatót, csupán az nevezhető jelennek. Még a pillanat parányi részeire osztható, csak az nevezhető jelennek. Ez azonban oly sebesen súran át a jövőből a múltba, hogy időbeli kiterjedése nincsen. Ugyanaz, mint amit Platón mondott. Minden időtartamon kívüli, ugye ezt mondta a pillanatról. Szent Ágoston ugyanez, nincs időbeli kiterjedése. Ha ugyanis volna időbeli kiterjedése, akkor már feloszthatnánk múltra és jövőre. Zseniális meglátás. Gyakorlatilag azt mondja Szent Ágoston, nem intézi el azzal, hogy a pillanat, a most az egy különleges, időtartamon kívül lévő valami, ahogy Platón mondja, hanem azt mondja, hogy a pillanat az nem más, mint az idő atomja, megint egy fosszóképzős kifejezés, az véletlenül így jött össze, az atomos, az ugye itt is az fosszóképző, az az oszthatatlanságot jelent, tehát ami már tovább nem osztható, az idő atomja a pillanat. Ugye, mert hogy az időredukció az azt jelenti Ágostonnál, hogy az éveket feloszthatom hónapokra, a hónapokat hetekre, a heteket napokra, a napokat órákra, stb. És van valami már, ami tovább nem osztható, atomos, ez pedig a pillanat. Szent Ágostonnak egy nagyon szép gondolata a következő. Azt mondja, hogy voltak éppen egyetlen idő létezik. Jelen a múltról, jelen a jelenről, és jelen a jövőről. Tehát ő abba a bizonyos oszthatatlan mostba helyezi az időt. Igazából az ember a mostban van jelen. De nem tudjuk mérni, és időtartamon kívüli. Bár időben van, és belőle van az idő. Akkor hogy is van ez? Ágoston azt mondja, hogy az idő mérése az a lélekben történik, tehát nem az objektív világban, nem úgy, ahogyan általában gondoljuk, vagy ahogy nagyon sokáig a fizika gondolta, hanem a lélekben, azaz az idő, az döntően egy szubjektív megalapozású valami. És akkor még annyit azért elmondanék, hogy a válasz a kérdése, hogy mit csinált Isten a teremtés előtt, gyakorlatilag az, hogy nem csinált semmit, mert rossz a kérdés. Nincs ilyen, hogy a teremtés előtt. Az előtt az egy időbeli kategória, arra utal, márpedig Isten örökkévaló, tehát Isten vonatkozásában az idő indiferens, pontosan a teremtéssel nyílik meg az idő a teremtmények számára, és a teremtmények azok, akik mérik magukat az időben, de ez az örökkévaló számára ez egy indiferens dolog. Ismét egy gólya kép, Kronosz, amint elnyeli a gyermekeit. Ugye ez is egy érdekes dolog, és miért hoztam ide ezt a képet? Tulajdonképpen csak azért, mert Hegelnek van egy, Hegel a 18-19. Század nagy gondolkodója, egy ide vonatkozó idézete, hogy az idő az nem más, mint a mindent szülő és gyermekeit elpusztító Kronosz. Hegel azt mondja, hogy gyakorlatilag azzal, hogy megszületünk, újjátermeljük folyamatosan a halált. Az ember a halálra van pozícionálva. Igazából oda fut ki az egész életünk. A térés az idő ebből a szempontból rendkívül fontos. Egy másik idézet Hegeltől. Nem a tégla üti agyon az embert, mert az a hatás csak az elért gyorsulás, azaz az a tér és idő mennyiségi viszonya útján jön létre, tehát az embert a tér és az idő üti agyon. Nem a tégla, hanem a tér és az időnek tulajdonképpen a találkozása. Ezt most számomra ez az idézet nagyon is megfogható lett, hiszen a tegnapi napon 14 óra 30-kor a Gönczi Pál utcában körülbelül 5-10 másodperc választotta el attól, hogy egy virágcserép a fejemre hújjon, pontosan előttem zuhant le. Ha a tér és az idő találkozása némileg másképp történik, akkor én most itt nem tartok önöknek előadást. Tehát ez az idézet ebből a szempontból most egy eléggé immanens igazolást nyert. Számomra legalábbis mindenképpen. Kronosz ábrázolása, tehát az idő, az elmúlás ábrázolása egy tiepoló képen, ugye azt látjuk, hogy az idő és a halál, az elmúlásnak az összefüggése, az egy nagyon fontos tényező. Igazából egyes görög filozófusok azt mondják, hogy a halál az, amely a filozófiának az éltető eleme. Ha nem lenne halál, akkor nem lenne filozófia se, akkor nem lenne művészet sem. Igazából az életről való gondolkodás az a halálról való gondolkodás, illetve a halálról való gondolkodás az életről való gondolkodás. De mindenképpen ennek a kronosznak a vége az tulajdonképpen az elmúlás. És egy harmadik filozófus, illetve egy filozófiai problémát hoznék ide az idő és az örök találkozása kapcsán, ez pedig az egyidejűségnek a kérdése. Ezt egy dán filozófus, 19. századi dán filozófus Søren Kierkegaard fogalmazza meg, tulajdonképpen úgy, hogy a platoni, Szent Ágostoni, kanti, hegeli idő felfogásokat megpróbálja valamiféleképpen szintetizálni. Ugye Søren Kierkegaard őt az egzisztencializmus atyának is tekinti. Tehát ő elsősorban az egzisztencia, az egyes egyén oldaláról próbálja meg ezt a problémát megoldani. Ugye Ágoston azt mondja, hogy az idő az a teremtéssel kezdődik. Kierkegaard másképp gondolja mindezt, azt mondja, hogy az idő a bűnbeeséssel kezdődik. Hiszen a paradicsomi állapot, Ádám és Éva státusza az időn kívül létezik. Bizonyos értelemben a tér sem releváns, hiszen nem tudjuk, hogy az a paradicsom hol van. Mondhatnám úgy is, hogy a görög kifejezése, hogy egy toposzométos, nem tudjuk, hogy hol van. Egy nem létező hely, vagy egy nem meghatározható hely egészen pontosan. Tehát az idő az a bűnbeeséssel kezdődik, nem a teremtéssel, mondja Kierkegaard, de abban ugyanúgy gondolja, mint Szent Ágoston, hogy az ember számára releváns az idő, a bűnös ember számára releváns az idő, viszont akkor hogyan viszonyulhat az időbeli az örökhöz, a mindenhatóhoz, és itt tulajdonképpen egy olyan paradigmát fogalmaz meg, amely egyszerre érvényes az egyes egzisztenciára, tehát rám, rátok, mindenkire, akik itt ülnek és esetleg ezt hallgatják, és amit kifejez Jézusnak a személye. Tehát ugye a paradigma, ott van egy etimológia, hogy mit jelent. Jézus egyfajta paradigma ebből a szempontból. Miért? Mert ő egyszerre ember, egyszerre Isten. Egyszerre időbeli, egyszerre örök. Egyszerre véges, egyszerre végtelen. Egyszerre tökéletlen, mint ember, és egyszerre tökéletes, mint Isten. Hogy ember, azt legjobban azt bizonyítja, hogy meghal. Hiszen a halál, mint olyan, azaz az emberi lény, a temporális lény, az időben létező lény számára releváns. De mint Isten, számára már ez nem releváns, hiszen föltámad, tehát a halált is tulajdonképpen túllépi. Azt mondja Kierkegaard, hogy ebből a szempontból az egyes egzisztenciának a lényege pontosan ugyanez, hogy benne van ez a fajta kettőség. Az énben, a Danus Zev, a benne van mindez a dialektikus ellentét pár sorozat, amelyet tulajdonképpen Jézusnak a személye megtestesít. És mondom, ami igazából érdekes túl ezen, az, hogy Kierkegaardnál az idő a bűnbeeséssel kezdődik, és a kérdés az, hogy a bűnös egzisztencia akkor hogyan lehet egyidejű mégis az örökkévalóval. Nos, erre az egyik legjobb példa, a Fra Angelicónak az Isteni Üdvözlet című képe, a Aggyali Üdvözlet, bocsánat, képe, amelyen ugye a következőt látjuk, hogy egy fénysugárnak a képében ott van a galamb, az oszlopsor, amely ugye az egyházat jelképezi, amelyben ugye a Mária számára az angyal elhozza a hírt, nevezetesen a Jézus születésének a jövőbeli megtörténtét, amely gyakorlatilag ennek a paradigmának a jelen való válását jelenti, tehát, hogy egyszerre ember és egyszerre Isten, és nem akarom elsorolni mindaz, ami tulajdonképpen az ő személyében jelen van. Na már most, az egyidejűség az hogyan jelenik meg ezen a képben? Az, hogyha megnézzük a képnek a bal oldalán lévő részt, az tulajdonképpen az angyali üdvözlethez első pillanatra nem köthető. Az első emberpárt látjuk ott a paradicsomban, Ádámot és Évát, immár nem mezítelenül, hanem felöltözve, tehát ez már mutatja, hogy a bűnbeesés megtörtént, és azt is látjuk az angyalt, ami űzi ki őket a paradicsomból. Na már most, miről van itt szó? Hát pontosan erről az egyidejűségről, hogy megvan a bűnbeesés, mint olyan, Ádám és Éva bűnbeesése, de már meghirdetik az angyali üdvözlet révén, az angyali hírvivő meghirdeti azt, hogy meg fog születni az, aki magára veszi a világnak a bűneit. Tehát a bűnbeesés és a bűnnek a magára vétele, a megváltásnak a teológiai kapcsolata, az tulajdonképpen itt a festményen tökéletesen jelenvalóvá válik. És akkor mégis mi az egyidejűség? Kierkegaard szerint hogyan lehet mégis az ember, ugye ő egy nagyon mélyen hívő filozófus volt, aki azért az egyházzal nagyon nem volt kibékülve, de egy mélyen hívő személyes hitben élő ember volt. Az pedig Lippinek ez a képe nagyon jól mutatja, ahol szintén az angyali üdvözletet látjuk, de ugye már ott látunk a képen két embert, aki nem illik a képbe, akik tulajdonképpen ott vannak, és ezzel jelen vannak azzal az időpillanattal, amikor ők nem lehettek volna jelen. Na most a kérdés az, hogy mi által lehet jelenvaló egy időben sokkal később létező valaki, azzal, ami megtörténik előtte az időben sokkal korábban. Itt ezt egy példának hoztam csak, nem is annyira fontos, Cranachnak a képe szintén a bűnbeesésről. Ezt csak azért hoztam, mert itt az időbelinek egy másik problematikája is megjelenik, nevezetesen az, hogy Cranach a figyelmeztetéstől, ugye ezt látjuk itt középen, amikor az Úr figyelmezteti Ádámot, hogy ám de ne egyél a tudás jó és rossz tudásának fájából, egészen a kiüzetésig tulajdonképpen követi, illetve ott hátul középen még az is látszik, amint Ádámnak az oldalbordájából így előhúzza az Úr Évát. Tehát több idősík jelenik meg rajta. Miért jelenhet meg ez az idősík? Azért, mert a paradicsomban nincsen idő. És ez Cranachnak a képe tökéletesen mutatja. Ezzel most nem akarok részletesen foglalkozni, Botticellinek a Nastagio története, ahol gyakorlatilag egy időfolyamot, különböző történéseket egy azonos hát nővel történő különféle időtörténéseket egy képbe festve, ugye akkoriban nincsen még mozi, tehát kénytelenek a különféle időtörténéseket. Ott még üldözi az a lovas a nőt, itt már ugyanarról a nőről van szó, itt már ledöfi és feldarabolja és kibelezi, és egy elég durva történet a Dekameronból származó történetről van szó. Ha valaki érdekel, nézen utána egy meghatározó története a műnek, és nyilván ezért is ragadta meg Botticelli. Tehát itt is a különféle idősíkeknek az egyszerre alkalmazásáról beszélünk. De ami a válasz adja a képünkre, az a Krisztus színeváltozása című Raffaello kép. Tehát itt gyakorlatilag azt látjuk, hogy két részre oszlik a festmény. Az alsó részen látjuk az ördöngősnek a jelenetét, a jól ismert jelenetét a Bibliából. A felső részen pedig, akit látunk Krisztus mellett, az Péter, Jakab, János, Mózes és Illés. Ez is tulajdonképpen egy egyidejűség, hiszen ezek a különféle személyek, bibliai személyek, ezek nem egy időben éltek. De látunk ott balra két imádkozó embert, aki egyes leírások szerint ez bizonytalan, Szent Félix és Szent Agapit, de ez, mondom, ez teljesen bizonytalan, de mindegy, lényeg az, hogy két olyan alakról van szó, akinek aztán végképp semmi keresni valója ezen a festményen. Miről van itt szó? Az imáról. Tehát Raffaello azt mondja, amit Kierkegaard is, hogy tudnélik, az ima, azaz az örökkivalóval való személyes találkozást teszi az embert, aki időben él, egyidejűvéve azzal, aki időn kívül létezik, nevezetesen az örökkivalóval. Tehát van egy, ha úgy tetszik, egy érzelmi kapcsolat. És Kierkegaard ezért mondja, hogy a hit az elsősorban egy érzelmi döntés, egy érzelmi elhatározás, hogy hiszek valamiben, és ezt a hitet, ezt megpróbálom transformálni a saját időbeli korlátolt világomból egyfajta korlátlanság felé. Ezért, mint mondja Kierkegaard, két autentikus egzisztencia létezik, az egyik a vallási egzisztencia, a hívő egzisztencia, a másik pedig a költői egzisztencia, hiszen a költő is tulajdonképpen ugyanezt teszi, ezt a költői, ezt nevezhetjük a művészetnek általában, tehát a művész is ugyanezt teszi, gyakorlatilag kitágítja az időt, kitágítja a pillanatot. Azt, ami eltűnik, az, ami elfolyik, az, ami kicsúszik a kezünk közül, és nem is tudunk vele igazából mit kezdeni, az hirtelen több irányból, több dimenzióból, sőt, mondhatnám úgy is, hogy dimenziókon kívül, vagy a dimenziókat áthágva válik megragadhatóvá. Tehát ez a pillanatnak a lényege, és a két sík az egyben kétfajta idősík, de mondhatnám úgy is, hogy az első rész az egy idősík, a másik pedig egy időn kívüli sík, de a kettő között ez a fajta kapcsolat ezen a fantasztikusan szép festményen meghatározó. Az idő, mint elmúló idő, ugye erről beszéltem, néhány hát példa erre, az öregedés, az öregedésnek az érzése, az elmúlásnak az érzése, a halálnak, amikor megcsapja az embert a halál, ugye ez a középkori művészetben nagyon erőteljesen jelen van, tehát ez a memento mori gondolat, tehát hogy emlékezz a halálra. Nem biztos, hogy mindig a földi hívságokkal kell foglalkozni, nem biztos, hogy csak azzal kell foglalkozni, amely anyagi jólétet jelent, ami komfortosságot jelent, amitől úgy érezzük, hogy legalábbis materiálisan gazdagodunk, hanem mással is a szellemi dolgokkal, és ebben egyébként a bölcselkedés, gondolkodás, művészet kiemelt szerepet kap, hiszen az élet, ugye Gólyának, nem véletlenül, hogy őt hozom, nagyon keserű képei vannak ezekről a pillanatokra, amik az ember az elmúlást így éli meg, vagy a romantika egyik legnagyobb festője, Caspar David Friedrichnek a képei, amelyre, hogyha ránézünk, szinte fázunk, ebben is az elmúlás nagyon erőteljesen jelen van. Ugye a téli látkép című művében, amelyben nem elég, hogy a hó, a hideg, a szürkeség, a feketesség az mindig is összekötött a halállal, de ugye azt is látjuk, hogy itt ilyen kiszáradt, félig kidőlt fák vannak. Természetesen Friedrich nagyon sok tájképet festett, sőt, döntően csak tájképet festett, de ez nem a tájról szól elsősorban, hanem az emberben megjelenő tájról, az, amit bennem a táj mint olyan kivált. Ugye itt van az emlékfelirata, egy Caspar David Friedrich idézet, amely azt mondja, hogy a festőnek nem csak azt kell festenie, amit maga előtt lát, hanem azt is, amit önmagában lát. És hogyha semmit nem lát önmagában, akkor hagyja abban annak a festését is, amit maga előtt lát. Tehát ez már egy kifejezetten egy egzisztencialista felfogásról van szó, azaz az egyén, az én, a szubjektum az, amely magát az időt is magába tudja foglalni. A művészet ugye az időt többféleképpen ábrázolta, ebből szerintem a szétfolyó idő, vagy elfolyó idő, vagy az emlékezet álhatatossága, vagy állandósága, ez többféle címen ismert egyébként ez a festmény, ugye olyan idő mutat be nekünk, amely hát ilyen szétfolyó, ilyen gyurmaszerű órákban mutatja nekünk az időt, ami azt is természetesen szimbolizálja, hogy az ember nem képes ezt az időt megragadni, felszerelhetjük magunkat mindenféle időmérő szerkezettel, de nem tudunk az idővel mit kezdeni, az időt nem tudjuk megállítani, az időt nem tudjuk visszaforgatni, küzdünk folyamatosan vele, és ahogy telik az idő, annál erőteljesebben érezzük az időnek a fájdalmát. Ezzel kapcsolatban csak egy jó hírem van, hogy az idő fájdalmának az érzése az egyben azt is jelenti, hogy életben vagyunk még. A tér és idő végtelen relativitása, a tér és az idő végtelen relativitása, a Vazarellinek ez a képét hoztam be, amely a teret is egyfajta fluid dologgá teszi, és az időt is egyfajta fluid dologgá teszi. Hogyha egész egyszerűen sokáig nézzük ezt a képet, ezt az alakzatot, akkor nagyon sokféle forma fog számunkra megjelenni, sőt egy idő után maga az egész el is mozog valamely irányba, sőt, hogyha nagyon sokáig nézzük, akkor lehet, hogy egy kicsit meg is bomlik tőle a végén az elménk. Aztán a tér és az időnek a relativitására a legjobb példa az álom. Az álom tulajdonképpen az a furcsa tényező, életünknek egy furcsa része, ugye életünknek egy jelentős részét alvásban töltjük el, van, aki az egészet. Az álom voltaképpen azt jelenti, hogy azok a tér-idő koordináták, amelyeket annyira biztosnak hiszünk, amelyről egyébként a fizika folyamatosan Euclidistől kezdve Newtonon át, Albert Einsteinig, Heisenbergig folyamatosan vitatkozott, hogy mi lehet ez, és persze a filozófia is, Platontól Kanton át egészen Martin Heideggerig, ezek az idődimenziók, amikről eddig beszéltem, múlt, jelen, jövő, tökéletesen szétesnek. Van egy olyan területe az életünknek, ahol ez tökéletesen szétesik, és ez nem más, mint az álom. Az álomba ugyanis nincsen igazából sem tér, sem idő. Aki álmodott, már pedig mindenki álmodott már életében, viszonylag kevés államra emlékszünk, ez egy érdekes dolog, de mindenki emlékszik valamilyen államra, vagy legalábbis arra emlékszik, hogy szörnyű volt, vagy kellemes volt, vagy nem közömbös volt, de az, hogy a tér és az idő koordinátái tökéletesen megszűnnek az álomban, az biztos. Ahogyan az észszerűség is megszűnik, nincs racionalitás. Az álomban nincs racionalitás, az életünkben van racionalitás, racionálisan cselekszünk, teleológikusan cselekszünk, tulajdonképpen, ha én megnyom ezt a gombot, akkor a dia arrébb megy, ez egy teleológikus tevékenység, az álomban ilyen nincsen. Sőt, az álom az önmagában irracionális. A szépség is relativizálódik az álomban, hiszen olyan dolgokat találunk szépnek, vagy olyan dolgokba, vagy lényekbe tudunk esetleg beleszeretni, akit józan ésszel fölébredve tökéletes képtelenségnek tartjuk, és az erkölcs. Na, az erkölcs is megszűnik az álomban. Ugye ezzel a pszichoanalízis elég komolyan foglalkozik, és Sigmund Freud az, aki először hát próbálja ezt magyarázni, például az egész Ödipus komplexus és abból hát származik, hogy az ember az álomban olyan dolgokat is elképzel, olyan dolgokat is megél, amelyeket ébrenlétben tökéletesen immorális cselekedetnek tart. Tehát az álom fölbontja a tér és az idő rendszerét is. Kantról nem beszéltem, de Kant az, aki a tér és az időt a priori szemléleti formának tartja. Azaz, azt mondja, hogy nem dolog, nem fogalom, nincs objektivitása, hanem szemléleti forma. Na most, ha szemléleti forma, akkor az álomban ez a szemléleti forma, ez tökéletesen fölbojdul. És ebben az értelemben tényleg igaz, hogy szemléleti forma a tér és az idő, hiszen tőlünk függ, hogy hogyan szemlélünk. Összecsúsznak az idődimenziók, összecsúsznak a terek, tulajdonképpen egymáson konkurálni fognak, sőt, az egyidejűség is, amiről eddig beszéltem, egy egészen más formában fog megjelenni. Tehát az álom egy csomó mindent, ami az ébrenlétben fehér, az feketének, ami édes a sósnak, ami föntnek, az lentnek. Tehát teljesen fölforgatja tulajdonképpen a világunkat, és egy teljesen új világot állít elő számunkra. Most miért beszélek én itt az álomról? Azért, mert számos művészet, különösen a 20. század elején az avantgárd, és ezen belül is a szürrealizmus, mind a festészetben, mind az irodalomban, mind a filmben, hiszen a 20. századon már filmről is beszélünk, az álomnak a szerepét hozza elő, pont azért, hogy a művészetnek a tér és az idő kívüliségét, vagy a tér és az idő csak mint szemléleti formát reprezentálja. Ugye az egyik leghíresebb szürrealista festő René Magritte. Mindannyian ismerjük a képeit, gyakorlatilag az álom meghatározó ebben a Magritte képekben. Teljesen normális tárgyakat, személyeket fest, ám de olyan kontextusban, amely kontextusban ők nem lennének. Tehát mikor jön ki egy gőzmozdony a kandallóból, mindeközben természetesen ott van az időmérő eszköz, az óra is, tehát ez egyfajta paradoxonját jelenti az időnek, körülbelül azt a paradoxonját, amit már Platon és a mások is felfedeztek. Vagy itt pedig a térnek a paradoxonja látszik, ugye egy festőállvány, amely mögött ott van egy térbelileg elhelyezhető torony, illetve város, ám de nem igazán tudjuk, hogy ez egy létező igazi város, vagy egy festmény, amely a várost mutatja, miközben az egész úgy, ahogy van, egy festmény, és nem maga a valóság. Tehát többszörös dimenzióváltások, szemléletváltások vannak ebben a képben. Ugye mindenki ismeri, azt most nem hoztam ide, a René Magritte-nak a híres képét, ami egy pipát ábrázol, és azon aláírva, hogy ez nem pipa. És tulajdonképpen ez is egy sokszoros értelmezési horizontot nyit meg, hiszen a pipához írja oda azt, hogy nem pipa, de igen, az egy pipa, hát látom, egy pipa így néz ki. De voltak éppen igaza van, hiszen ez a pipa nem pipa, hanem egy festmény, amely olyan, mintha egy pipát ábrázolna. Tehát többszörös nézőpont van. És ezért kezdtem azzal, hogy a filozófia, művészetek és a tudomány tulajdonképpen ugyanazt szemléli, csak különféle módon. És el kell fogadnunk mindkettő szemléleti módnak az érvényét. Az irodalomban csak címeket írtam föl, Márqueznek a 100 év magány, Proustnak az eltűnt idő nyomában, vagy a már idézett Varázshegy, amiből származik ez az idézet is, amely szintén az időről szól, az időnek a relativitásáról. Történetünk öregebb, mint ahány eszendős, élettartalma nem mérhető időtartamokkal, napjai a nappálya futásával, egy szó mint száz, múltsága fokát voltaképpen nem az időnek köszönheti, s ezzel a kijelentéssel hadcélozzunk, s utaljunk futólag, e titokzatos elem kétes és sajátosan kettős természetére. Thomas Mann filozófiailag nagyon művelt volt, tehát pontosan érezhető, hogy kire vagy milyen gondolatokra utal, többek között azokra, amikről most beszéltünk. A 7 napja sem lesz elegendő hozzá, de még a 7 hónap sem. A legokosabb, ha előre nem is tisztázza, mennyi földi idő múlik el fölötte, míg a történet bűvkörében él. Ez a Varázshegy tehát, az a Varázshegy, ahol az idő, mint olyan, egész lényegét illetően átértékelődik. Megszűnik az a fajta idő felfogás, amelyet mindannyian a hétköznapi tudat, a materiális tudat, és mindannyian nagyon erősen a materializmus bűvkörében élünk, úgy gondolja, hogy igen, most ennyi az idő, akkor nekem van még fél órám, hogy odaérjek valahova, de utána el kell érnem a boltba, mert az zárni fog, mert bizonyos időtartamig van nyitva, a dolgozatot X időtartamig adhatom le. Tehát ez olyan, ez az egész, mintha az időnek lenne egy saját önálló objektivitása. És nem mi látnánk bele ezt az objektivitást. Most Thomas Mann pontosan erről beszél. És végezetül azt szeretném mondani, hogy visszautalva az első paradigmára, filozófia, művészet versus tudomány, hogy a tudomány lényege szerint nagyon fontos. Nem élhetünk a tudomány nélkül. Nem gyógyulhatunk meg, nem lehetnek eszközeink, amelyek élhetővé teszik az életet, nem tudunk egy csomó mindent az életünkben megtenni a tudomány nélkül, ám de ugyanilyen fontos a másik rész. Mert bár a tudomány megteremti számunkra a lehetőséget, hogy bizonyos eszközöket használjunk, bizonyos módszereket alkalmazzunk, de az, hogy ezeket hogyan használjuk, mire használjuk, az már a tudományon kívüli területhez tartozik. És ezért ezt a mondatot én több helyen elmondtam, ezekben a könyveimben, amit itt most kivetítek, idézem is, hogy ki lehet lúgozni az életünkből bölcseletet, művészetet, a társadalomtudományokat, lehet ezeket feleslegesnek tartani, csak nézzük meg, hogy mi marad. Egy falanszer világban élni azért valószínűleg senki sem szeretne. Tehát én ezzel a mondattal tudom illusztrálni, amelyet odaírtam, és amelyet többször idézek, hogy művészet nélkül lehet élni, csak nem biztos, hogy érdemes. És akkor most egy filmrészlettel fejezném be a mai előadást, amely szintén az időről szól. Ez a 20. század talán legnagyobb rendezőjének, Ingmar Bergmannak a Napvége című 1957-ben készült filmjéről szól. amely egy álommal kezdődik, egy álommal, amelyben az idő, mint olyan, elfolyik, szétfolyik, relativizálódik. Nagyon szépen mutatja Bergman a 20. század egzisztencialista felfogását az időnek a folyásáról. Nagyon szépen mutatja azt, hogy az álomban mi történik az idővel, hogyan szűnik meg az idő. Úgyhogy egyfajta végszóként nézzük meg ezt a filmrészletet.
Június 1-én, szombaton, éjfél után nagyon különös és nagyon kellemetlen álmom volt. Azt álmodtam, hogy reggeli sétámat végzem, és egy számomra ismeretlen városrészbe tévedek. Kihalt utcák, roskatak házak mindenütt.
Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük professzor úr előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az SZTL Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Nátyi Róbert, az SZTL Bartók Béla Művészeti Kar dékánja tartja meg az Eredeti vagy Hamis? A festészeti hamisítások kérdése című előadását. Szeretettel várunk mindenkit tehát egy hét múlva is. Viszontlátásra!